Sziasztok, gyerekek! Először hozzátok fogok szólni, mint ahogy ez már hagyomány nálunk, és azért is ültem ide közétek, mert nagyon fontos dolgot szeretnék, fontos dologról szeretnék most beszélgetni veletek, és szeretnék megtanítani egy igét is, hogyha közösen a Szentírásból elővennénk egy igét, és ez az ige Ézsaiás könyvéből származik, majd kérdezzétek meg a szüleiteket, hogy pontosan honnan, én csak az igét fogom most idézni, és ennek kapcsán majd egy-két kérdést feltennék. Az ige így hangzik. Elfeledkezhetik-e az anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha ezek el is feledkeznének, én te rólad el nem feledkezem. És azt a kérdést szeretném ennek az ige kapcsán feltenni nektek, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy a ti szüleitek megfeledkeznek rólatok. Elfelejtenek enni adni, elfelejtenek elmenni értetek az óvodába, iskolába. El tudjátok-e ezt képzelni? Nem, ugye? Hogyha ezt nem tudjátok elképzelni, akkor ti nagyon szerencsések vagytok, mert az nagyon jó, és olyan szüleitek vannak, akik nagyon gondoskodnak rólatok. De képzeljétek el, hogy nagyon sok hasonló korú, és nálatok még kisebb gyerekek is élnek a világban, akikről megfeledkeznek a szüleik. Vannak ilyen szerencsétlen és tragikus sorsú gyerekek. És mit gondoltok, hogy nekik mi lesz akkor a sorsuk, hogyha rólatok nem gondoskodnának a szüleitek? Akkor mi lenne veletek? Ugye ebben még belegondolni is rossz, és nem is kell most ebben mélyen belegondolni, mert egyszerűen nem tudnátok, hogy mit kellene csinálni, vagy hogyan boldogulnátok. És képzeljétek el, most olvastam nemrég egy hírt, ez 2017, tehát 2017 februárjában jelent meg ez a hír, hogy Szibériában egy anya elment otthonról, több napra. És a gyermekét, aki kisebb volt nálatok, azt hiszem, hogy másfél éves volt a gyerek, kint hagyta a teraszon. -12-13 fokok voltak éjszaka. Mit gondoltok, hogy mi lett volna ezzel a gyerekkel, hogyha nem gondoskodik róla valamiképpen az Isten? -12-13 fokba egy csecsemő túlélheti? Nem élheti túl az éjszakát. Nagyon gyorsan meghalt volna, de képzeljétek el, csoda történt. Ez a gyermek több napig életben maradt, és csodálatos módon gondoskodott az Isten róla, mert ugye ezt az ígéretet mondja ebben az Ézsaiás ígében, hogy még ha meg is történik az, hogy a földi szülők elfeledkeznek a gyermekekről, azt az ígéretet tette az Isten, hogy ő soha nem feledkezik el a gyermekeiről, ti is a gyermekei vagytok, bármi is történik, az Isten rólatok is mindig gondoskodni fog. És képzeljétek el, hogy milyen úton gondoskodott erről a csecsemőről a jó Isten. Volt a háznál egy kutyus. És ez a kutyus észrevette, hogy ez a gyermek kint maradt, mert elkezdett sírni. És valahogy az ösztönei folytán és a jó Isten sugallatára odabújt a gyerekhez, és napokig melegítette a gyermeket. Mire a szomszéd észrevette, hogy baj van, és hívta az orvosokat, nagyon meghűlt a gyermek. Tehát nagyon veszélyes állapotba került egészségügyileg, de beszállították azonnal a kórházba, és túlélte, megerősödött, és a mai napig életben van, és jól van. Az anyának már rosszabb sorsa lett, mert gondatlanság miatt börtönre ítélték, de a gyermekről gondoskodott az Isten. Úgy, hogy egy kutyát küldött, és a kutya életben tartotta a szőrével és a melegével. Úgyhogy jegyezzétek jól meg ezt az igét, jó? Elfeledkezhetik-e az anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián? És ha ezek el is feledkeznének, én te rólad el nem feledkezem. Jó, jegyezzétek ezt jól meg, hogy az Isten minden körülmények között, még akkor is, hogyha emberek, akár szülők nem tudnak az adott pillanatban segíteni, a jó Isten mindig gondoskodni fog rólatok, jó? Hogyha bíztok benne és kéritek a segítségét. Köszönöm a figyelmeteket, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tisztelet alapigéjét keressük meg a Jelenések könyve második fejezetéből. És Jelenések könyve második fejezetének a negyedik és ötödik versét fogom olvasni. Jól ismert ige szakasz lesz ez, az ötödik versnek csak az első felét fogom olvasni. Tehát a mai délelőttünk alapigéje Jelenések könyve második fejezet, negyedik, ötödik vers. Következőképpen szól az ige. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Egyedül itt szerepel a Szentírásban az első szeretet kifejezés, és az, hogy ezt valamiért elhagyjuk. És erről szeretnék most gondolkodni, ugyanis nagyon sokat beszélünk arról, hogy mit jelent az Isten szeretete felénk. Tehát, hogy milyen az Isten szeretete, hogy feltétel nélküli, hogy a kegyelem és az igazság együtt van meg benne. Tehát erről nagyon sokat gondolkodunk, és nagyon sokat beszélünk, de ugyanilyen fontos beszélni arról, hogy mit jelent Istent szeretni. Hogy részünkről mit jelent az, hogy szeretjük az Istent. És ahogy úgy járom az országot, nagyon sok gyülekezetben megfordulok, amikor az első szeretetről beszélünk, több olyan tapasztalatom van, nem egy egyedi jelenségről beszélek, amikor a délutáni alkalmon összejövünk beszélgetni, és van egy olyan testvérünk, aki frissen keresztelkedett, vagy éppen keresztségre készül, és sokszor nem érti ez a testvér, hogy miért, hogy a régi testvérek, akik már régóta hitben járnak, miért olyan elkeseredettek, miért nyilatkoznak olyan lemondóan, és ő pedig olyan lelkesen megnyilvánul, ők olyan, sokszor olyan, tényleg olyan lelkesen megnyilvánulnak, és nagyon sokszor tapasztaltam, hogy részünkről, akik már jó ideje, évek, évtizedek óta járunk gyülekezetbe, ismerjük az Istent, olvassuk az ő igéjét, olyan lemondóan szólunk, vagy olyan lemondóan nyilatkoztak testvérek, ó, hát ő még az első szeretet állapotában van. De hogy ebben van egy olyan sóha is, hogy de jó neki, én meg nem vagyok abban. És mintha azt is kifejezné ez a tapasztalat, hogy én nem is lehetek ott, én nem is találhatom meg újra, mintha ez valami elérhetetlen cél lenne. És hadd mondjam, a Szentírás nem csak, hogy azt mondja, hogy ez nem egy elérhetetlen cél, hanem azt helyezi az Isten a szívünkre, hogy ha nem találunk ide vissza az első szeretet állapotába, akkor nagyon rossz irányt fog venni az életünk. Szükséges tehát erről beszélni, hogy mit jelent az Isten szeretni, és mindenek előtt erről kell beszélni, hogy egyáltalán meghatározhassuk azt, hogy mit jelent elhagyni az első szeretetet. Mert ha nem tudjuk, hogy mit jelent az Istent szeretni, akkor lehet, hogy valami téves következtetést fogunk levonni, hogy mit jelent elhagyni az első szeretetet. Úgyhogy elsőként ebbe gondolkoznánk közösen, hogy mit jelent az Istent szeretni. És nemrég voltam Erdélyben, és feltettem ezt a kérdést egy idős, tapasztalt testvérünknek, mert nagyon mozgatott ez a téma, hogy mit jelent az Istent szeretni. És nagyon érdekes válaszokat adott, idézni is fogom az ő gondolatait, de az első dolog, amit kimondott, rögtön azzal kezdte, hogy azt mondja, hogy ez semmiképpen nem valami szentimentalizmus. Azt mondja, semmiképpen nem valami szentimentalizmus. Nem valami érzelgőség. Mert amikor a szeretetről beszélünk, rögtön ez a gondolat jut eszünkbe. Szeretet, boldogság, béke, öröm, melegség, tehát hogy érzelmesség, érzelgőség jut eszünkbe a szeretet szó kapcsán. És ő meg azt emelte ki rögtön, hogy ez semmiképpen nem valami szentimentalizmus. Jól lehet, a Szentírás is beszél arról, hogy érzelem is társul hozzá. Természetesen érzelmek nélkül nagyon sivár lenne az emberi életünk. olyan tetszhalott lenne, hogy így fejezzem ki magamat, üres lenne. Azt mondja a Zsoltár író a 73. Zsoltárba, hogy az Isten közelsége oly igen jó nékem. Hát ebben mennyi érzelem van, rengeteg, de nem ez az alap. Nem ez az elsődleges, az Isten felé irányuló szeretetben nem domináns az érzelem, hanem értelmi alapja van. És meg kell vizsgálnunk a Szentírásban, hogy határozza meg maga az Isten, hogy mit jelent őt szeretni. És amikor ezt a meghatározást felolvasom, akkor nem lesz meglepő, hogy János apostol evangéliumából fogok idézni. Ki más, ha nem ő beszélne erről nagyon sokat, a szeretett tanítvány. És a Biblia meghatározása, az Isten meghatározása, hogy mit jelent az Isten szeretni, nagyon egyszerű, nagyon rövid és nagyon tömör. János evangélium a 14. fejezet 15. versében olvashatunk erről. Tehát János evangélium a 14. fejezet 15. verse azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ez elsősorban nem érzelemről szól, bár amint mondtam, van érzelmi vonzata is természetesen, de nem elsősorban erről szól, hanem úgy próbáltam még ennek a mélyére menni, hogy rendben, hogy megtartani az Isten parancsolatait, követni az Isten, de úgy igazán mélységében mit jelent ez, hogyha szeretjük az Istent, megtartjuk az ő parancsolatait. És ahogy beszélgettem tovább ezzel az idősebb testvérünkkel, elmesélt nekem egy történetet. Ő egy magas beosztású dolgozó volt egy cégnél, sofőrje is volt. És volt egyszer egy sofőr, akit elkezdett alkalmazni a cég, aki nagyon megbízhatatlan munkás volt. Mindig késett, nem tudott odatalálni a címekre, állandóan csak a baj volt vele, és gondoljatok bele, hogy egy fontos pozícióban lévő embernek, akinek időre kell odaérni egy címre, egy tárgyalásra, mert nem illik késni egy tárgyalásra, a fontos dolgok múlnak rajta, nagyon kellemetlenné vált elég rövid időn belül. És el is döntötte, hogy ő kirúgja ezt az embert, mert hát mégsem lehet ezt tartani, hogy nem végzi megfelelően a munkáját, és az ő felelősségét, meg az ő pozícióját rombolja ezzel. És el is döntötte, hogy másnap ki fogja rúgni, egy napon eldöntötte ezt magában. Csak hogy kapott egy üzenetet az Istentől, hogy ne ezt tegye, ne rúgja ki. És elkezdett perlekedni az Istennel, hogy hát de miért ne rúgnám ki? Hát nem végzi jól a munkáját, megbízhatatlan, mindig késik. Hát ez a legtermészetesebb, hogy most én miatta valljak szégyent, és miatta kelljen állandóan magyarázkodnom. És perlekedett az Istennel, és végül oda jutott, hogy rendben. Azt mondta, hogy ha ezt mondta nekem az Isten, akkor nem rúgom ki. Másnap elment dolgozni, beült az autóba, és ez volt az első mondata. Azt mondja, Laurenci úr, én úgy jöttem ma dolgozni, hogy ki akarom rúgni magát, de az Isten azt mondta, hogy ezt ne tegyem. Úgyhogy adok magának még egy esélyt. Erre a mondatra a sofőr elsírta magát, összetört, bűnbánatot, valódi bűnbánatra jutott, és valódi változás következett be az életébe. Kiváló munkaerő lett belőle, pontos volt, nagyon jól tudta végezni a munkáját, és megtért az Istenhez. És azért tanulságos ez a történet, mert az Istennek nem csak azok a parancsolatai, amit mi általában ehhez társítunk, hogy a 10 parancsolat. Igen, az erkölcsi törvény, ezek is parancsolatok. De az Istennek minden szava, ami elhangzik az ő szájából, az parancsolat számunkra. Ez is parancsolat, hogy ne rúgd ki azt az embert. És mennyi ilyet mondhat nekünk az Isten nap, mint nap. És én azt vontam le ebből a történetből is, és a Szentírásból is, hogy az Istent szeretni. Az, hogy ha én szeretem az Istent, és meg akarom tartani az ő parancsolatait, az a legmélyebb értelemben azt jelenti, hogy képes vagyok arra, hogy félretegyem a saját elképzeléseimet, és az Isten útját kövessem, és bármit mond az Isten, bármerre hajt engem, bármerre tanácsol engem, ahhoz ragaszkodjak, és ne a saját akaratomat, és ne a saját elképzeléseim szerint éljem az életem. Ezt jelenti a legmélyebb értelemben szeretni az Istent. És maga Jézus Krisztus adta a legnagyobb példát erre. Gondoljatok csak bele, és tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mennyire kellett szeretnie Jézus Krisztusnak az atyát, hogy a Gecsemáné kertben ki tudja mondani meggyőződésem szerint a legnehezebben kimondható szavakat. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, atyám. Annyira nehéz volt kimondani a Krisztusnak ezeket a szavakat, hogy vért izzadt. Háromszor kellett visszamennie imádkozni és küzdeni az Istennel, hogy ezt ki tudja mondani, és hogy ne az ő természetének az útját, ne az ő emberi természetének a vágyait kövesse, hanem az Isten parancsát kövesse, az Isten útját kövesse. És az a kérdés, hogy vajon amikor mi kimondjuk ezeket a szavakat, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, akkor vajon a mi életünkben is ilyen küzdelmet tapasztalunk, mint amit Krisztus tapasztalt, vagy hasonlót nyilván a helyzet súlyosságától függően? Kerül bármilyen küzdelembe, amikor kimondjuk ezeket a szavakat, vagy csak úgy kimondjuk? Mert tudjuk, hogy ezt kell mondani. Meg mert klisévé vált, meg mert megszokottá vált. Igen, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, de közben azért az mi akaratunkat akarjuk követni. Én azt látom, hogy nagyon sokszor olyan nagyon felszínesen bánunk a szavakkal. Nagyon felszínesen bánunk ezzel a gondolattal is, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. És hogyha ilyen felszínesen bánunk, és hogyha amikor ezeket kimondjuk, és az életünkben nem tapasztalunk vérig menő küzdelmet az akaratunk és az Isten akarata között, ami törvényszerűen egy félelmetes ellentétben áll egymással. Azt mondja a római levél, hogy a test gondolata ellenségeskedés az Istennel szemben, és az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ha mi nem érezzük a belsőnkben, a lelki életünkben a küzdelmet, a vívódást, akkor az egy dolgot jelent, hogy langymeleg állapotban vagyunk. Még ha el is jutunk oda, hogy döntéshelyzetbe kerülünk, hogy most az Isten útját kövessem, vagy a saját utamat. Már eljutunk azért ezekre a pontokra. De én azt látom, hogy annyiszor hoztuk már meg a döntést a saját utunk mellett, hogy már nem kerül küzdelembe az, hogy ezt válasszuk. Igazoltuk számtalanszor, önigazolások rendszerét gyártottunk, hogy miért ezt tesszük, és miért nem azt, amit az Isten mond. És ezért nem kerül küzdelembe. És ez langymelegség. És hogy ez a gyakorlatban hogyan jelenhet meg, az mindenkinek a saját életétől függ, hogy éppen mivel küzd. Éppen mi a nehézség az életében. Éppen miért szólt az Isten. De én el tudok képzelni ilyen gondolatokat, hogy egy átlagos hétköznap. Szól az Isten nekünk, lelkiismeretünkön keresztül, egy élethelyzeten keresztül, egy gondolatihletésen keresztül. Azt mondja nekünk, hogy ne nézd meg most ezt a filmet, mert hasznosabban is eltöltheted azt a 2 órát, és nem lesz jó hatással a lelkiségedre. Ne tölts annyi időt a Facebookon. Sokkal jobban is kihasználhatod az időt, mint hogy felszínesen tartod a kapcsolatot az emberekkel, meg nézed, hogy hány like érkezett a posztodra. Ha tudsz lencsefőzeléket rendelni, ne rendelj csirke mellett. Nem azért, mert ez most hatalmas bűn lenne. És értsétek jól ezeket a gondolatokat. Aki még nem küzd ezekkel, az rendeljen csirke mellett. Az töltsön időt a Facebookon, hogyha még nem szólt neki az Isten, hogy ez nem jó. Mert akkor jobb azt tenni. De ha már szólt, ha már a lelkiismeretünket piszkálja, ha már azt mondta, hogy van egy jobb út is, és inkább azt kövesd, akkor mi az ilyen élethelyzetekbe, vagy tudom, hogy 80%-os akció van arra a ruhára, de van már 10 olyanod, ne vedd meg, de csak 1000-esbe kerül. Miket szoktunk ilyenkor mondani? Hogy de még most az egyszer, meg nem olyan nagy baj ez. Toljuk a bevásárlókosarat, bocsánat, ezt a példát szoktam sokat hozni, és toljuk a bevásárlókosarat, és ez a túrórudi még belefér. És aki szereti a túrórudit, és még nem munkálkodik az Isten az ő lelkismeretében, hogy az nem annyira jó, az rakja be a túrórudit. De akiben munkálkodik, hogy ne rakja be, és mégis berakjuk, azzal van a nagy probléma. Azzal van a baj, mert biztosan megfigyeltétek, hogy az ilyen helyzetekben minél többet hozunk döntést, amellett, hogy a saját akaratunkat kövessük, annál könnyebben hozzuk meg legközelebb, és legközelebb, és legközelebb. És a 10.-20. alkalommal már természetes módon kerül bele a kosárba a túrórudi. És az egész kérdésnek a mélyén, hogy mit jelent szeretni az Istent, nem más húzódik, mint egy másik nagy kérdés, hogy amikor ilyen élethelyzetekbe kerülök, és az Istennek van egy parancsolata számomra, és én a saját utamat követem, akkor kit szeretek jobban? Magamat, vagy az Istent? Mert ez a kérdés húzódik meg emögött. Magamnak kedvezek, vagy az Istent követem? És óriási jelentősége van a kérdésnek. Mert az, hogy mennyire szeretjük az Istent, hogy mennyire tudunk visszatalálni az első szeretet állapotába, annak a legnagyobb akadálya az önszeretet, és az énünknek való kedvezés is az én szeretet. És szeretnék egy rövid idézetet felolvasni, illetve kettőt, a újravizsgált 1888-as üzenet című könyvből, ami advent történeti keretek közé helyezi ezt az egész kérdést. És a következőket írja. És ezzel az egész témának a jelentőségét szeretném megalapozni. Azt írja, az én alattomos szeretete kezdte átvenni az üdvözítő iránti odaadó szeretet helyét, és langymelegséget teremtett. Mi teremti meg Laodíciának a langymelegségét? Az énünk alattomos szeretete. Amikor az ilyen apró és jelentéktelennek tűnő élethelyzetekben megint úgy döntünk, hogy a saját utunkat követjük. Mert nem tűnik nagy dolognak. És ez a legnagyobb önbecsapás, hogy nem nagy dolgokkal kezdődik. Azt mondja, hogy az én alattomos szeretete kezdte átvenni az üdvözítő iránti odaadó szeretet helyét, és langymelegséget teremtett. De az, hogy elkezdett kiszorulni Krisztus, mint személyes Isten, mint személyes megváltó az életünkből, az egy lelki hiányt eredményez. És ezt a lelki hiányt, ezt mindig pótolni kell valahogy. Vagy azzal, hogy önmagamnak kedvezek még jobban, vagy, mint ahogy az advent történelemben is megesett, és a mi életünkben is megeshet, ezzel tömjük sokszor a mi lelki hiányunkat is. Az igazság birtoklásából fakadó büszkeség és önelégültség kiszorította az őszinte, szívből fakadó Jézusba vetett hitet, pedig eredetileg ez vezetett az igazság elfogadásához. Elkezdtünk büszkélkedni az, hogy az igazságnak egy teljes rendszere állt elő az advent népben, és jelenleg is érvényes ez a mai adventizmusra is. És ez nem azt jelenti, hogy akkor teljesen megszűntünk volna szeretni az Isten. Tehát nem akarom, és ne is értsétek így, hogy akkor most azt kéne levonni, hogy akkor én egyáltalán nem szeretem az Istent. Nem ezt jelenti. Hanem történik egy nagyon komoly hangsúlyeltolódás minden ilyen alkalommal, amikor ilyen döntéseket hozunk, hogy nem az Istent szeretem, hanem magamat szeretem. És ezt az ebből fakadó feszültséget és hiányt pedig pótolom azzal, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem az Istenre. Nincs szükségem arra, hogy kövessem őt. Biztonságérzetet ad nekem az, hogy adventistának hívom magamat, hogy adventista gyülekezetbe járok, és ez betölti ezt a fajta hiányt. És természetesen ez csak egy hamis biztonságérzet. Tehát egy hangsúlyeltolódás történik, és itt szeretném folytatni egy másik idézettel ugyanebből a könyvből, hogy nagyon veszélyes ez a hangsúlyeltolódás. Azt mondja, hogy hitünk egyre inkább a tantételbeli igazságba vetett meggyőződés, és az annak való engedelmesség cselekedete lett, amit inkább az én irányított a jutalom iránti érdekeltség motivált, hogy nekem legyen jó, sem mint Krisztus kegyelmének szívből fakadó értékelése. Elkezdtünk büszkélkedni az igazság verhetetlen, megdönthetetlen tantételbeli bizonyítékaival a helyett, hogy alázatosan járnánk az Úrtól való legmesszebb menő függésben. És az eredmény? Az ellenállás, ez a fajta lelki ellenállás, vitathatatlanul a legalizmus egyik formája lett. Legalizmus törvényeskedés. Az ellenállás vitathatatlanul a törvényeskedés egyik formája lett. Az egyik legnagyobb rákfenéje a mai napig az adventizmusnak a törvényeskedés. És azt tárja fel ez a fejezet is, az első szeretet elhagyásának a bűne, egyébként az újravizsgált 1888-ból. És az az egész kérdés, hogy kit szeretek jobban, magamat vagy az Istent, hogyha magamat szeretem jobban, és ha magamnak kedvezek, akkor törvényszerűen két irányba juthatunk. Az egyik, hogy vagy továbbra is törvényeskedő képmutató hívők maradunk, ez az egyik lehetőség. A másik, meg hogy előbb-utóbb mindent meg fogunk tagadni. És amikor ezt így átgondoltam, akkor oda jutottam, hogy ez két nagyon súlyos gondolat. És egy adventistának különösen nehéz ezzel szembenéznie. Azt mondja, hogy törvényeskedő lennék, képmutató lennék, ugyan már, dehogy is. Nem pont erről szól Laodicea? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Azt mondjuk, hogy Laodicea népe vagyunk, de közben meg igazán belül a szívünkben nem akarjuk magunkra venni ezt az üzenetet. És amikor ilyeneket hallunk, akkor azt mondjuk, hogy én biztos nem. Törvényeskedő lennék, képmutató lennék, én biztos nem. Laodicea, ez a végidő kereszténységének a jellemzése Jézus Krisztus szavaiból. Nem én mondom, az ige mondja. A másik dolog meg, hogy előbb-utóbb mindent megtagadnánk, adventisták vagyunk, hát hogy tagadhatnánk meg előbb-utóbb mindent? Dehogy is, és lerázzuk magunkról ezt a lehetőséget is. Hadd mondjam, Péter se gondolta, hogy meg fogja tagadni a mesterét. A halálba is, a börtönbe is, mindenhova utánad megyek. És aztán átkozódva, szitkozódva tagadta meg az Istent. Őszinte szembenézésre van szükségünk, lelkek mélyéig ható önvizsgálatra, amit az Isten vezet, és nem saját magunk. Megvizsgáltál engem, Uram, és ismersz. Erre van szükségünk. Ez mindenkinek a személyes felelőssége. Nem akarok ebben részletesebben elmerülni, de ezek a lehetőségek. Magamat szeretem jobban, vagy az Istent követem. És hogyha eljutottunk idáig a gondolatmenetben, akkor kimondhatjuk azt, hogy elhagyni az első szeretetünket. Az közel sem pusztán annyit jelent, hogy arra törekednénk, hogy valami szenvedélyes érzelgősség, valami olyan forrongó láz legyen a szívünkben, amivel az Istent szeretjük. Mert nem ezt jelenti visszanyerni az első szeretetet. Nem azt jelenti, hogy ez az érzés nincs meg bennünk, és akkor elhagytuk az első szeretetet. Az első szeretet elhagyása mindenek előtt azt jelenti, hogy nem azt tesszük, amit az Isten kíván tőlünk. Vagy hogy még tömörebben fejezzem ki magam, engedetlenek vagyunk. Ezt jelenti elsősorban elhagyni az Istent, és elhagyni az első szeretetet, hogy engedetlenekké válunk. És egy öngerjesztő folyamatról van szó. Mert, ahogy beszéltük is, minél többet hozzuk meg a döntést, minél többet vagyunk engedetlenek, annál könnyebben hozzuk meg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, aminek látjuk, hogy milyen következményei lesznek. Nem biztos, hogy rövid távon, de hosszú távon mindenképpen. Ne csapjuk be magunkat. És feltárja ezt az öngerjesztő folyamatot Mózes harmadik könyve is, amikor a Mózes harmadik könyve 26. fejezet 15. versében a következőt olvasom. Tehát Mózes harmadik könyve 26. fejezet 15. vers. És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megutálja a ti lelketek azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet. Mi által, mit mond az ige, hogy mi által Gyűlöli meg a mi lelkünk az Isten parancsolatát? Azáltal, hogy nem cselekesszük minden ő parancsolatait, hogy nem engedelmeskedünk neki. És tényleg kicsiben indul a folyamat, nagyon piciben indul. És ez azért veszélyes, mert hogy olyan nagy látványos bűnök nincsenek az életünkben. Megtartjuk a törvényt, megtartjuk a 10 parancsolatot, eljárunk szombaton, nem ölünk embert, sorolhatnám még, kisarkítom persze. És megnyugtatjuk magunkat, hogy minden rendben van. De ha már piciben elindul, ha már egy kicsiben elindul, hogy nem engedek az Istennek, hanem magamnak kedvezem, elkezdem belül megutálni az Isten rendelését. Miért kell nekem azt követnem, amit az Isten kíván? Miért nem követhetem a saját utamat? Miért rossz az, amit én szeretnék? Elkezdi kicsiben megutálni az ember az Istennek a minden parancsolatát. Piciben indul, de ez lesz aki kivezetése, vagy ebbe az irányba folyik az életünk. És amikor idáig eljutunk, akkor... És feltesszük azt a kérdést, hogy hát akkor hogyan nyerhetjük vissza az első szeretetet? Hogyha ennyire tragikus folyamatok lehetnek a végén ennek a dolognak, akkor nagyon fontos lenne visszaszerezni az első szeretetet. Nagyon fontos lenne megtanulni engedelmeskedni, megtanulni szeretni az Istent és az engedelmességet. Hogyan lehet ez? És adja magát a gondolat, hogy hát hogyha azáltal utáljuk meg, vagy hogyha azáltal utálja meg a mi lelkünk az Istennek a parancsolatait, az Istennek az útját, hogy nem cselekesszük, akkor adódik a logikus következtetés, mit csináljunk? Cselekedjük. Nem? Cselekedjük még jobban. Hát ha meg kell tartani a törvényt, tartsuk meg még jobban. És itt ne kövessük el a hibát. Mert ha ezt gondoljuk, akkor még mindig a törvényeskedés szemüvege van rajtunk. És nem ez a módja, nem ezt tárja fel az ige, hogy az lenne a mód, hogy akkor látom a hibát, és akkor gyerünk, mindent beleadok, és még erősebben, és még jobban, és még nagyobb erőfeszítésekkel. Nem ez a módja. Mi a módja? Mit mond az ige? Elhagytad az első szeretetedet, az a mondásom ellened, és mivel kezdi? Emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Ezt mondja az ige. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Miért ezt mondja? Gondoljatok vissza arra, hogy amikor emlékeztek, akkor mire emlékeztek? Amikor az Istennel szerzett tapasztalatokat felelevenítitek, mire emlékeztek? Arra, hogy milyen nagyszerűen megcsináltátok? Arra, hogy milyen nagyon jó megoldásokat találtunk, és milyen ügyesen meg tudtuk oldani az életünk nagy problémáit és nehézségeit? Nem erre emlékezünk, hanem arra, hogy milyen nyomorultak voltunk, mennyire tehetetlenek voltunk, és hogy milyen kegyelemmel és tapintattal hajolt le hozzánk az Isten, és segített meg egy olyan helyzetből, amiben mi már nem láttunk kiutat. Erre emlékezünk. Az emlékezés egy személyes kapcsolatot feltételez az Istennel. Nem cselekvést kér az Isten, hanem emlékezést, személyes kapcsolatot vele, időt tölteni vele. És ennek az eredménye, ha újból és újból emlékezünk, és ez is tudatos erőfeszítésbe kerül. Mi mindig megfordítjuk a sorrendet, abba fektetjük az energiát, amiben nem kéne, és amiben meg kéne, abba nem fektetünk. Abba fektetjük az energiát, hogy még jobban. De arra, hogy tudatosan előhozzuk az emlékeinket, hogy leüljünk egy fél órára, és csak azon elmélkedjünk, hogy milyen kegyelmes volt hozzám az Isten, mikor csináltuk ezt utoljára. Amikor semmi más dolgunk nem volt, csak ez, hogy emlékezünk. Mert ennek az lesz az eredménye, hogy újból és újból megtérünk az Istenhez. Ez a második pont. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg. Még mindig nem a cselekvésnél tartunk. És térj meg! Azt mondja a Római Levél 2:4. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Hát nem az Isten jósága jut eszünkbe, amikor emlékezünk? De arra emlékezünk. És ez a jóság, hogy felidézzük újból és újból, hogy mit tett értünk az Isten, ez újból és újból megtérés eredményezés, csak ezután mondja azt az ige, hogy az előbbi cselekedeteket cselekedt. Mi meg megcseréljük a sorrendet, és elvétjük a célt. Ne cseréljük meg a sorrendet. Vegyük le a törvényeskedés szemüvegét magunkról, és ne cseréljük fel a sorrendet, hanem az ige szerint éljük az életünket. De még jobban, még egy picit elmélyedve abba, hogy hogyan érthetjük meg igazán azt, hogy mit is jelent ez a szemüvegcsere. Mit is, ez egy gondolkodásmódcsere nyilvánvalóan. Mit jelent az, hogy én leveszem a törvényeskedés szemüvegét és gondolkodásmódját, és mit jelent az, és hogyan valósul meg, hogy én egy új szemüveget veszek fel, és új gondolkodásmóddal kezdem élni az életem. Egyetértünk-e abban, hogy az emberi nyomorúságnak a fő oka az maga a bűn? Hogy bűnös a természetünk, bűnrehajló a természetünk, és itt vagyunk ebben a nyomorult bűnös világban, és a bűn miatt nem tudunk egyszerűen boldog életet élni, mert a bűn átkaz az bennünk is benne van, és megnyilatkozik az életünkben. Azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk, hogy a legnagyobb problémánk, a fő problémánk a bűn maga. De hogyha ez a legfőbb problémánk, akkor hadd tegyek fel egy kérdést. Amikor Jézushoz odament egy főember, és megkérdezte tőle, hogy mi az első minden parancsolatok között, akkor hogy válaszolt Jézus erre a kérdésre? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első parancsolat. Ha a bűn a mi problémánk, a fő probléma, akkor miért nem azt mondja Krisztus, hogy az a legfontosabb parancsolat, hogy ne csináld, ne kövesd el, hagyd abba, fejezd be. Miért azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet minden erődből? Miért ez a legfőbb minden parancsolatok között? Én két okát találtam ennek. Az egyik egy, és ezzel kezdeném, egy nagyon fontos lelki törvényszerűségre hívja fel a figyelmet, és itt jön be a gondolkodásmód változás. Ha én most azt mondom nektek, ne gondoljatok a nagy lila pöttyös elefántra, és ezt elismétlem, ne gondoljatok a nagy lila pöttyös elefántra, ne gondoljatok a nagy lila pöttyös elefántra, lehet, hogy este ezzel fogtok álmodni, hogyha elég ideig mondom. Mert ez egy lelki törvényszerűség. Hiába van ott a ne jelző, azzal foglalkozom. Amire tekintünk, az a világunk. Amit szemlélünk, azzá válunk. És hiába negatív előjellel viszonyulunk mi a bűnhöz. Nem akarom az életemben, nem akarom ezt csinálni. Meg akarom tartani a parancsolatokat, le akarom győzni a bűnt. Sátán ekkor elérte a célját, hogyha mi továbbra is így fogunk gondolkozni. Mert neki elég annyi, hogy a bűnnel foglalkozzunk. Mindegy, hogy negatív előjellel. De foglalkozunk vele, és lehúz minket. De ha mi arra koncentrálunk, hogy kicsoda az Isten, hogy megismerjük őt, akkor a gondolatvilágunk, az érzésvilágunk, a lelkivilágunk átalakul, mert azzal foglalkozunk. És akkor olyanokká válhatunk, mint az Isten. Akkor olyan jellem formálódhat ki bennünk. És mi megfeszülünk, és nem akarom, és megint bűnös vagyok, és le kell győzni, és abba kell hagynom, és mindent elkövetünk, de a bűnnel foglalkozunk. Ne a bűnnel foglalkozzunk. Mert hadd mondjam, nem is az a legnagyobb problémánk, hogy bűnösök vagyunk, hanem az, hogy el vagyunk szakadva az Istentől. Az a legfőbb probléma. Mert a bűn az már csak ennek a következménye. És ezért nekünk nem arra kell koncentrálni, hogy nem akarom, hanem arra, hogy visszataláljunk az Istenhez. És hogy őt kövessük, és hogy őt szemléljük. De van még egy oka. Hogy miért ezt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Ha mi csak azért nem akarunk bűnt elkövetni, mert lelkismeret furdalással jár. Ki szeret lelkismeret furdalással együtt élni? Senki. Vagy hogyha csak azért nem követek el bűnt, és az a motivációm, hogy annak rossz következményei vannak. Egészségügyi, lelki téren, minden téren rossz következményei vannak. Nem akarom csinálni, mert ez nekem rossz. Ez még nagyon kevés ahhoz, hogy legyőzzük a bűnt. Ez nagyon nem elég. Ez semmi. Mert a lelkiismeretemet elnémíthatom. Berakom először, hangosan szól a lelkiismeretem, de berakom a túrúrüdit. Másodjára már nem szól olyan hangosan, századjára meg már nem is szól. És igazoltam, hogy miért teszek túrúrüdit. El van némítva a lelkiismeret. Ha csak a következményektől félek, egyből jelenik meg a bűnnek a következménye az életünkben? Legtöbb esetben késleltetve jelenik meg. És egy hamis biztonságérzetben ringatjuk magunkat, hogy semmi baj nincsen. Nem elég motiváció ahhoz, hogy mi felülkerekedjünk a bűnön, hogyha csak ezek vannak az indítékainkban. De hadd kérdezzek valamit. Hogyha egy vasárnap délutánon eltervezted azt, hosszú ideje már nem volt szabad vasárnap délutánod, és eltervezted azt, hogy most leülsz majd a fotelba, és olvasol egy nagyot. Vagy mindenki helyettesítse be azzal, amit nagyon szeret. Elmész sétálni egyet. Akár hallgatsz valami szép zenét, meglátogatsz valakit, bármi. És a feleséged, a férjed, a barátod, a testvéred, bárki azt mondja neked, hogy gyere már el segíteni nekem. Mást akar. Miért fogsz lemondani a saját vágyadról? Miért fogsz lemondani a saját vágyadról, és nem olvasni fogsz, hanem elmész? Elmész sétálni a feleségeddel, mert ő sétálni akar. Miért? Nem azért, mert szereted? Nem azért, mert nem akarsz neki fájdalmat okozni? Ez az egyetlen igazi motiváció, ami segíthet nekünk a saját akaratunkon felülkerekedni. És nincs más. Ez az egyetlen valódi és igazi motiváció, hogy szeretem a másikat. Hogy nem akarok neki fájdalmat okozni. És ez ugyanúgy igaz az Istennel való kapcsolatunkban. Kevés az, hogy azért nem akarok bűnt elkövetni, mert nekem rossz lesz. Ha nem szeretem az Istent, nem fogok tudni győzni a bűn felett. Ezt ilyen kategórikusan ki lehet jelenteni. Nem véletlenül mondja Krisztusról az ige, Zsidókhoz írt levél 1.9. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot, annak okáért felkent az Úr a te Istened a te társaid felett. Kevés gyűlölni a bűnt, testvéreim. Sokat beszélünk róla, hogy még azt sem gyűlöljük elég, és akkor megint csak koncentrálunk, meg kell gyűlölnöm a bűnt. Nem csak a bűnt kell meggyűlölni, és nem elsősorban a bűnt kell meggyűlölni, hanem elsősorban szeretni kell az Istent. Krisztusról is azt mondja, figyeljétek meg a sorrendet, szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Elválaszthatatlan a kettő, de az első az, hogy szeretni az Istent, és gyűlölni a hamisságot. És most jön az egésznek a lényege, ennek a gondolkodásmód változásnak a lényege. János 14.15 alapige. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ez egy ilyen felszólító mód, vagy kijelentő módnak értelmezhetjük a Bibliában. Egy testvérünk felhívta a figyelmemet az eredeti görögre, és képzeljétek el, hogy jövő időben van megfogalmazva. Egyértelműen jövő időben van megfogalmazva ez az ige. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat meg fogjátok tartani. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat meg fogjátok tartani. Ezt lefordíthatjuk úgy is, hogyha viszont nem szerettek engem, tehettek bármit. Nem fogjátok megtartani. Csak a felszínen maximum. Maximum képmutatók lehettek. De ha engem szerettek, és hogyha erre koncentráltok, ha ez az életetek fő célja, hogy közelebb kerülni az Istenhez, hogy megismerni őt, hogy megszeretni őt, akkor a mögötte lévő dolog, az valahogy olyan természetesen és észrevétlenül fog megjelenni az életünkben. Hogy csak úgy egyik bűn a másik után, egyik rossz szokás a másik után el fog maradni az életetekbe. Azért, mert nem mi küzdünk tovább vele, hanem az Isten. Azért, mert átadtuk az Istennek. Mert rájöttünk arra, hogy mi nem tudunk semmit tenni. Nulla, semmi, semmit. Az a picike kis rész az a mi döntésünk. Az nem 1%, sokkal kevesebb. De szükséges. Tehát mire koncentrálunk? Mi a mi célunk? Ezt szerettem volna mai délelőttön elétek tárni, és erről gondolkozni, és ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a gondolkodásmód változás, ez az alapvető hozzáállásunk változzon meg az életünkbe. Ne arra koncentráljunk, hogy nem akarok bűnt elkövetni, hanem arra, hogy szeressem az Istent. Nem jutott idő, és nem is akartam erre kitérni, talán a délutáni alkalommal lehetne, hogy hogyan lehet szeretni az Istent, mert adódik a kérdés, hogy de ez a gyakorlatban mit jelent. Erről én most nem szeretnék beszélni, de beszélhetünk róla délután. Csak az alapelvet szerettem volna feltárni előttetek, hogy szükséges, óriási szükségünk van egy alapvető gondolkodásmód változásra, letenni a törvényeskedés szemüvegét, és felvenni azt a szemüveget, amin keresztül kirajzolódik előttünk az Istennek a műve, az Istennek a lénye. És én kívánom mindannyiunknak tiszta szívből, hogy szeressük meg az Istent. Bármennyire furcsán is hangzik, hogy hát hogy ne szeretnénk mi az Istent. Nem szeretjük eléggé az Istent. Ha szeretnénk eléggé, nem itt tartanánk. Szeressük meg az Istent, mert olyan valakiről van szó, aki, ha valaki megérdemli azt, hogy szeressük, akkor az maga a jó Isten, és a mi megváltunk. Kívánom, hogy mindannyiunk életébe végbe menjen ez az alapvető változás. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaképpen keressük meg a 190-es számú énekünket, és énekeljük el az első két versszakát, majd imádság után a harmadikat. Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Szerető Istenünk, olyan jó, hogy így szólíthatunk, mert nem abban van a szeretet, hogy mi szeretünk téged, hanem abban, hogy te előbb szerettél minket. És ami irántunk való szereteted enélkül létre sem jöhet. Mindig te vagy a kezdeményező, mindig te keresel bennünket, mert önmagunktól erre is képtelenek vagyunk, de olyan jó ebben megnyugodni is, hogy te nem mondasz le rólunk, és nekünk nem arra kell koncentrálni, hogy azért feszítsük meg magunkat, hogy legyőzzük a bűnt, hanem azért kell erőfeszítéseket tenni, hogy megismerjünk téged. Annyi útját, módját adod ennek, annyiszor kérlelsz bennünket, hogy időt töltsünk veled, imádságban, igeolvasásban, elmélkedésben, mások iránt való szolgálatban, és még sorolhatnánk, és mi oly sokszor nem hallgatunk rád. Bocsáss meg nekünk, jó atyánk, hogy annyiszor követjük a saját akaratunkat, a saját elképzelésünket, és közben észre sem vesszük, mert azt hiszük, hogy téged követünk. Atyánk, ezt a hájogot a szemünkről kérünk, hogy vedd le, hogy megláthassuk a mi valódi állapotunkat, a mi valódi nyomorúságunkat, de nem kell emiatt kétségbe esnünk, mert te eddig is és ezután is le fogsz hajolni utánunk, és meg fogsz segíteni bennünket, ami csak újbóli és újbóli hálára és szeretetre indíthatja a mi szívünket. De segíts, hogy ez az alapvető gondolkodásmód, ez tartós legyen, megfogadjon és tartós legyen a mi életünkben. Hogy a te művedben nincsen kényszer. Nincsen semmi, amivel erőszakot alkalmaznál a mi lelkünkön, hanem csak arra hívsz, arra kérlelsz bennünket, hogy húzódjunk közelebb hozzád, hogy megtaláljuk az erő valódi forrását téged, hogy megtaláljunk benned mindent, ami szükséges ahhoz, és ami egyedül elégséges ahhoz, hogy te győzedelmeskedhess bennünk a mi bűneink felett. Segíts, hogy ezt átadhassuk neked végre, hogy tudj minket használni, hogy tudjál velünk foglalkozni, hogy fel tudj minket ébreszteni, hogy mi a mi valódi életcélunk és életfeladatunk. Atyánk, sokszor nem is értjük ezt az egészet, de arra kérünk teljes szívünkből, hogy értesd meg velünk, és munkáld ki bennünk azt, hogy mindent letegyünk a te kezedbe, mindent átadjunk valósággal, ne csak szavak, üres, kongó szavak szintjén, hanem valósággal eltűnjön minden akadály az útból, ami tőled még elválaszt. Ettől retteg az ellenség is, mert akkor tudja, hogy mindennek vége, mert akkor megadtuk az engedélyt neked, hogy te cselekedj. Most meg mi cselekszünk. Atyánk, add meg ezt a kegyelmet és ezt a csodát, hogy örüljünk és vágyakozzunk arra, hogy te cselekedj a mi életünkben is. Amen.